Nyári Krisztián még mindig a vendégünk, továbbra is itt a kettes számrendszerben, és elérkeztünk oda, hogy már nagyon sok mindent beszélgettünk az olvasásról, illetve beszélgettünk a múltról, az iskoláidról, elérkeztünk a jelenhez, és azon belül is, azért neked nem csak írott műveid vannak, hanem te jársz országszerte, meg tulajdonképpen a határon kívül szerte, és különböző stand-upok keretében, ha lehet így mondani, népszerűsíted az irodalmat, ehhez vannak különböző témáid és társaid, és most például a Jókai Sétány 200-ról beszélgessünk egy pár szót, ezt az Óbudai Társaskörben mutattam, most miért nevetsz?
Fantasztikus volt. Jó, igen.
A körmondatomra gondolsz? Igen. Jókai Sétány 200, ezt az Óbudai Társaskörben mutattátok be Bősze Ádámmal, aki meg zenetörténész. Hogy kerül ide egy zenetörténész ehhez a témához?
Úgy indult, hogy nekünk Ádámmal az Óbudai Társaskörben már volt egy közös műsorunk, ami a himnusz és a himnuszok történetéről szólt, ami a neve ellenére egy elég szórakoztató, vicces
nagy himnusztori
előadás volt, és sikeres is, mert legalábbis így találta az Óbudai Társaskör, és akkor mivel idén 200 éve született Jókai Mór, ezért erre az apropóra kért minket, hogy akkor csináljunk megint valamit, és nyilvánvalóan, mivel Ádám zenetörténész, Jókai és a zene kapcsolatát is felöleli ez a műsor, meg azért a magánéletéről is szó esik benne, és egyébként nem ketten vagyunk, hanem hárman, mert Bach Kata pedig művekből olvas fel. Ezt eddig kétszer mutattuk be Óbudán, és lesz még belőle, nyáron például a Szabadtéren, de visszük mindenhova az országba, legközelebb június 10-én Szolnokra megyünk, és remélhetőleg máshova is. És valóban én sok helyre megyek, ahova csak hívnak, ott, ahol van magyar közönség, mert én azért magyar irodalomról, magyar kultúrtörténetről beszélek, az meg elsősorban magyarokat érdekel, és ilyen értelemben nem nagyon szoktam nézni, hogy az a határnak melyik oldalán van, és szerencsére nekem sok olvasom van Erdélyben, Felvidéken, de még akár Európában is, ahol magyarok élnek, szóval mentem én már ilyen témával Frankfurtba is, vagy akár Tel Avivban is, ami nem is annyira Európa.
És mennyire jellemző, hogy ezek az előadások valóban mindegyik kap azért valami plusz jelleget azon kívül, hogy mondjuk kiállsz egy zakóval, és elmondod az aktuális delikvensről a tudnivalókat.
Van, ami tényleg ilyen stand-up-szerű, tehát hogy én beszélek, de nagyon gyakran megyek olyan szituációba, hogy velem beszélgetnek, és azt szeretem, mert mindenki mást kérdez, vagy egy-egy könyvem kapcsán, szóval sokféle, és nagyon ritkán, de azokat nagyon szeretem, amikor pedig valami színházi dologba cseppenek bele, mint ilyen közreműködő. Tehát például néhány évvel ezelőtt a Városmajori Szabadtérin csináltunk egy koncertszínházat a Kalákával, meg négy kiváló színésszel, Rudolf Péterrel, Nagy Kálózi Eszterrel, Grillusz Dorkával és Simon Kornéllal, ahol ők az Így szerettek ők című könyvem alapján dramatizált jeleneteket adtak elő, a Kaláka meg zenélt, és én pedig, mint egy mesélő ültem a színpadon, és én is részt vettem benne, de hát úgy, hogy kicsit tét nélkül, mert tőlem nem várták, hogy színészként teljesítsek. Ők viszont nagyon-nagyon jól csinálták ezt, tehát ezt például nagyon szerettem, és van egy pár ilyen, amikor fölkerülök egy színpadra, tehát ezt például Szentesről hoztam, hogy ez olyan nagy problémát nem okoz, de hát így könnyű nekem, mert itt íróként veszek részt a színpadon is.
A 19. század, Dóri?
Nem, én még a Jókaira szerettem volna visszakapcsolni egyébként 19. század.
Igen.
Hogy azért egy kicsit spoilerezzük ezt az előadást, tehát hogy milyen kapcsolatot fog a néző és a hallgató találni, vagy mire fog ráismerni Jókai és a zene kapcsolatában?
Hát ugye a zene kapcsolata az nagyjából az, hogy ő a legcivilebb zenehallgató volt, és ezt meg is írta nagyon-nagyon szórakoztató formában. Tehát írt olyan operakritikát, hogy ami beleírja, hogy ötök botfülű, de akkor elmondom, mi van a színpadon. Ahelyett, hogy azt mondaná az ember, hogy jó napot kívánok, azt mondja, hogy jó-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho- a civilségnek ellenére azért sok fontos zenei projektbe vett részt, van neki közös munkája Liszt Ferenccel, közös munkája Erkel Ferenccel, közös munkája ifjabb Johann Strauss, ugye ez a cigánybáró talán ez a leghíresebb ilyen együttműködése, és egyébként ő népdal gyűjtő is volt, csak kicsit másként, inkább ilyen populáris dalokat gyűjtött, és általában jól is énekelt. Készült gramofon felvétel, de sajnos elveszett.
Wow, úristen.
És ez az egész életében meg ott van a zene, meg ez a civilség is, de közben beszélünk a legfontosabb kapcsolatairól, a magánéleti kapcsolatairól, a házasságairól, meg hát a nagy barátságáról, Petőfi Sándorral, ami azért érdekes, mert ugye 26 éves korában meghalt Petőfi Sándor, és Jókai Mór 1849 után még több mint 50 évet élt, de ez a barátság, illetve ennek a megszakadása, az végigkísérte az egész életét. Tehát nagyon, néha nagyon őszintén és nagyon mélyen írt erről, hogy miért szakadt meg, máskor pedig átírta a múltat, és kicsit megszépítette, de hogy ez neki egy nagyon fontos, feldolgozandó dolog volt, az szerintem érdekes, és vannak olyan versei, pedig nem költőként tartjuk számon, amelyek érdekes módon alig-alig láttak még napvilágot, színpadon most nálunk hangzanak el először, ahol ebben nagyon mélyen és őszintén belemegy.
Hogy a barátságba, vagy abban, hogy együtt élték meg a forradalmi időket?
Hogy vajon mi lett volna, ha ő hal meg, és nem Petőfi? Például ilyeneken gondolkodik. Vagy ő úgy gondolja, hogy Petőfi valójában öngyilkos lett, mert kimegy oda a csatába ló és fegyver nélkül, aki nem gondol erre. És végigmegy az összes öngyilkossá lett ismerősén, meg barátján, és azon fantáziál tulajdonképpen, hogy mi lett volna, ha ő is ott van köztük. Szóval nagyon egy kicsit más oldalát mutatjuk meg Jókainak, de közben azért ez nem egy dráma, hanem egy szórakoztató dolog, mert hát az életben vannak szórakoztató, nem csak drámai pillanatok.
De egy kicsit spoilerezve azt el tudom mondani, hogyha esetleg valaki még se jut el megnézni ezt az előadást, hogy végül mi volt ez a konfliktus a kettőjük között?
Az egy nagyon érdekes dolog. Miközben Petőfit a szabadsági szerelem költőjének tekintjük, valójában ez a politikai szabadság és forradalomra igaz. De a magánéleti forradalomra kevésbé. Tehát, hogy egy kicsit nyáspolgárként viselkedett ebben a helyzetben, nem nézte jó szemmel, hogy barátja Jókai Mór összejött 1848-ban Laborfalvi Rózával, aki egy ilyen...
Színésznővel.
Aki egy... Hát igen, ráadásul idősebb volt.
Ez volt a baj, vagy az, hogy idősebb?
Meg celeb volt Laborfalvi Róza. Tehát a korszak tényleg az első ilyen modern celeb valójában ő, és Petőfinek nem tetszett. Azt gondolta, hogy ez nem használ a forradalom ügyének, és minden lehető módon meg akart ezt akadályozni. Tehát csúnya dolgokat csinál. Tehát, hogy arra sétált Jókaival direkt, ahol a nevelőintézeti kisasszonyokat kísérgették a nevelőnök, és megmutatta, hogy tessék, az a házasságon kívül született lánya, te Rózádnak, mit szólsz hozzá? Jókait nem érdekelte, azt mondta, jöhet az is. Akkor szólt Jókai édesanyjának, hogy rebbentsék szét az ifjú párt. Az volt a szerencse, hogy Jókai nénének el volt törve a lába, és akkor, mikor elindultak a Svábhegy felé, ahol Laborfalvi nyaralójában húzta meg magát az ifjú pár, egy kisfiú előbb felszaladt, és mondta a veszedelmet, és akkor kereket tudtak oldani, és aztán pedig véresen összevesztek, és nem is békültek ki. Nem csak emiatt, egy másik ügy is volt, közösen szerkesztettek egy lapot, ahol Petőfi Jókai megkérdezése nélkül neki ment a mentorának, mesterének, Vörös Marti Mihálynak, tök igazságtalanul egyébként, és Jókai megvédte, és a kettő együtt elég volt, hogy megszakítsa vele a kapcsolatot, és egy elképesztően vicces, de nagyon szemét levelet írt Jókai anyukájának, aki 49-ben abban a forradalmi forgatagban, amikor nem lehetett tudni, hogy mi van a fiával, írt egy levelet Petőfinek, mégiscsak a barátja volt, hogy tud-e bármit. És mondta, hogy én Laborfalvi Móriczról semmit sem tudok, nem is fogok vele találkozni, és akkor leírja, hogy ő megszakított vele minden kapcsolatot. De hát egyébként pedig azt tudom mondani asszony nénémnek, hogy elvesztette ugyan a fiát, de egy igen-igen alkalmatlan fiút veszített el, ezzel vigasztalja magát, és egyébként, ha csomagot akar küldeni, akkor itt vagyok én, szóval elképesztő szemtelen. És nem tudtak kibékülni, az is lehet, hogy kibékültek volna, ha nincsen 1849. augusztus, amikor ugye Petőfi meghal.
Egyébként meghal?
Persze, persze. És bocsánat,
időről még, időre még azért felmerül, mondjuk egy irodalom történészként.
Még júliusban
csak. Már biztos meghalt egyébként.
Hát,
ez 100% akkor is, ha nem hát tudjuk, hol van.
100% nincs. De megtalálták volna. Az biztos, hogy nem került Szibériába, az oroszok nem vittek el
mindent azért.
Magyar állampolgárokat. Lengyeleket vittek el, mert őket cári alattvalónak tekintették, de egyébként nem. És nem lehetett volna úgy végigbújdosni, hogy közben ne ír verseket, ne derült volna ez ki. Uh-huh. Tehát szinte biztos 99%, hogy meghalt a segesvári csatatéren.
És akkor tényleg kanyarodjunk egy kicsit erre a századra, ami hát úgy tudjuk neked egészen fiatal korod óta az egyik liblinged. A 19. század eleje, amivel behatóbban foglalkoztál az egyetemen, és hát így ezt lehet is tudni, hogy tényleg levegőt nem veszel, úgy tudsz erről hosszasan mesélni. Miért?
Hát engem ez azért sok mindenért érdekel ez a század, de valójában az a magyar identitás, ami ma egy külföldinek, mikor elmagyarázzuk, hogy mi a magyar, hogy mi a magyar irodalom, mi a magyar történelemből, mik az érdekesebb dolgok, mi a magyar konyha, azt a harmadik mondatban már elkezdjük, hanem az elsőbe, mik a híres magyar kultúrtájak, az Alföld, a Balaton, Székelyföld, akkor valójában olyan dolgokat sorolunk, amiket a 19. században találtak ki emberek egyébként. És ez engem nagyon érdekelt, mert ez az identitásunk alapja. És ez a század, ez meghatározza, hogy ez a, ugye a magyar nemzetállam gondolatának a kialakulása is, hogy ki a magyar, mi a magyar, és hát azóta is ebben vagyunk. Ez még nem ért véget, ez a nagy korszak. És ez engem mindenképpen érdekel, hogy ez hogy történik. Csak egy példát mondok, ami talán meglepő. Szóval az, hogy más gondolunk az Alföldről Petőfi óta, mint amit előtte gondoltunk, azt már tudjuk, mert iskolában megtanuljuk, és tényleg Petőfi veszi észre, hogy az Alföld a puszta szép. Előtte senkinek nem jutott eszébe, hogy az szép. Na, de hogy a Balaton, hogy a Balatont nem vették észre a 19. század elején, hát észrevették, mint egy problémát, le akarták csapolni. Ugyanúgy, hogy a Tisza szabályozásnál eltüntettek egy csomó vizes élőhelyet az Alföldön, a Balaton épp hogy elkerülte, és észre kellett ugyanúgy venni, hogy szép. Senkinek nem jutott eszébe, hogy szép. Senkinek nem jutott eszébe, hogy bele lehet menni, hogy abba fürdeni lehet. Egyáltalán a 19. század végén kezdődik el a fürdőkultúra, és ez engem például nagyon érdekel, hogy hogy veszik azt észre, hogy alakítják át, annak a partvonalait is ki kellett alakítani. Szóval, hogy ez egy nem magától értetődő, egy csomó minden, amit ma annak veszünk, hogy a magyar konyha az, ami. A 19. században teljesen átalakul a magyar konyha. Nem ezt ették előtte, mi azóta meg ezt tesszük. A pörkölt, a gulyás, a halászlé, a túros csosza, a rántott hús, a vasárnapi tyúkusleves, ez mind a 19. század, és előtte ezek nem voltak.
És akkor mi volt?
Gasztronómiában?
Akár.
Hát, attól függ, hogy kik esetében, de mondjuk egy polgár vagy egy nemesi család, az sok marhahústevet különböző mártásokkal.
Csomóféle madarat, meg
víziszárnyas tettek inkább.
Vízi élőlényeket, igen.
Tehéntejet, meg tehéntejből készült ételt nem nagyon ettek, de jutejeset ettek. Szóval sok, alapvetően más volt, mint hogy más volt a termelési mód is.
Csomóféle fűszert használtak, zöld fűszert, amit most nem.
Ma például, ha azt mondjuk egy háziasszonynak, hogy hozzon egy kiló húst, akkor sertéshúst fog venni, mert az a hús Magyarországon, és az összes többinél hozzá kell mondani. Előtte ez a marhahús volt. A sertés az a 19. században vált általánossá, például azért, mert az Alföldön lehetett kukoricát meg búzát termelni, annak a mocsaras vidéknek a helyén, ahol ez korábban kevésbé működött. Szóval ilyesmi.
De nem, akkor nem lehet, hogy előtte viszont ez a osztrák-magyar monarchiai német konyha volt inkább, ami...
Hát németeknél igen, inkább az a jellemző, ahogy a nemzeti
csak
romantika...
Csak mert ezt a hús a szószokkal, ez kicsit ez a táfelspic nekem.
Nem annyira. Ezek inkább ilyen egybesült dolgok voltak, meg sok kásafélét ettek, sok gabona alapú étel, de nem feltétlenül búza. De keveset is tudunk a középkori magyar konyháról, mert nem írták le. Az már a nemzeti romantika, és kicsit, mint Petőfi költészete olyan, ugye Petőfi papíron ugye népdalokat írt, hát azokat ő írta, de kitalált valamit, egy ideális, olyan népi jellegű költészetet, ami az identitásunk részévé válik, és ugyanúgy ki kellett találni a magyar konyhát. És az egy hungarikum, hogy a zsíron megpirított hagyma meg a piros paprika együtt, ez kiad valamit, és hogy ez a pörkölt kultúra, ez nyomokban a 19. század elején a pusztában megjelent, és aztán meg ez a paprikás szav cunami elöntötte a Kárpát-medencét, és mindent kimosott, és a Kárpátok megállította egyébként, mert amit mondtál, hogy fűszergazdagabb volt, az az erdélyi magyar konyhára még mindig igaz.
Igen.
Tehát ott sokkal kevésbé paprikás, ott a kolbászban nem tesznek paprikát például.
Viszont használnak tárkonyt, meg csombort.
Igen.
Egyebeket, amiket mi csak nagyon ritkán.
És akkor el is érkeztünk a készülőkönyvedhez.
Az részben erről fog szólni.
Igen.
Az pont ezt akarja feldolgozni, hogy ez a magyar identitás hogyan alakult ki, de ez csak jövőre fog terveim szerint megjelenni, és készülök egy másikkal, amit nem mondhatok el még, hogy micsoda, mert az még titok, de ez egy olyan, annyit elmondhatok róla, hogy ezt a műfajt még nem próbáltam. Tehát, hogy ez valami...
Műfordító lesz itt a végén.
Nem szép irodalom, továbbra sem.
Szakácskönyvet.
Hanem valami más, nem fogok ennél többet elmondani, úgyhogy most ezen dolgozom, és én magam is izgulok, hogy sikerülni fog-e.
Hogy írsz? Van egy, tehát egy ilyen fegyelmezett író vagy?
Igen, alapvetően igen, mert hogy annyi mindent csinálok, másrészt meg másoktól is ezt tanulom, hogy ugye az írás az egy magányos mesterség, és az csak akkor működik, hogyha az ember elég szigorú főnöke saját magának. Tehát be van osztva, hogy mikor van szerzői nap, óra, és akkor írni kell. De ezt látom szépíró barátaimtól is, hogy ezt ugyanúgy be kell írni a naptárba.
És te jársz kávéházba írni?
Nem. De nem. Egyébként ebben a nagy kávéházi világban 100-150 évig minden író járt, tehát Petőfi korától, Radnóti Miklós koráig nehéz elképzelni, hogy egy városban élő író ne töltse a fél életét kávéházban, de az a legritkább eset, hogy ott tudtak írni.
Persze, ez a korabeli Facebook volt.
Az a társadalmi életről szólt, információcseréről, szerkesztésről, meg mindenféléről, és lehet, hogy egy újságcikket le lehetett ott körmölni, de versek, meg regények ritkán születtek, mert hát például hangos volt. Egy-kettőnek sikerült, tehát azt tudjuk, hogy Molnár Ferenc az a New York kávéház karzatán írta a Pál utcai fiúkat, de valószínűleg azért, mert otthon még hangosabb volt a dolog, mert alatta egy rezes banda játszott közben. Tehát az ritka,
hát
hogy valaki...
Hát mondjuk olyan is.
Nem, én azt szerint, én azt például azt szeretem.
Dehogy, csak viccelek, hát csodálatos. De, na, az például tényleg egy csodálatos.
De azok általában legendák, hogy itt írta a Krúdi a Szimbádot, most ki van téve, és nagyon-nagyon bosszant a felújított Klotild palotánál, az egykori belvárosi kávéház mellett van egy Krúdi szobor, és ott ír, és akkor az a magyarázó szöveg, hogy itt írta a Krúdi a Szimbádot. Ez nem igaz, mert nem járt kávéházba, vagy csak nagyon ritkán, tehát ő egy kivétel, a belvárosiban még kevésbé, és a Szimbádot meg tudjuk, hogy hol írta. Tehát, hogy ezt nem értem, hogy miért volt rá szükség. Valószínűleg az a marketinges, aki ott ezt kitalálta, az nem ismert más
utána.
Írót, meg nem ismert más művet.
És hol írta egyébként?
Hát különböző szállásokon, sokat lakott szállodában, attól függ, hogy mennyi pénze volt éppen, jobb vagy rosszabb szállodákban is, ott írta.
De kicsit azért a költök is tehetnek arról, hogy ezek a legendák elterjedtek. Hát Adi például ezt játszotta, nem? Hogy mintha ott írta volna, körmölte volna spontán
hát,
a verseit,
ugye, megcsinálta
miközben
azt
nem így volt.
Nagyváradon egy kávéházban, hogy hajnal 3-kor megérkezett, exaltáltan láthatóan ittasan, kérte egy papírt, meg tollat, és ott hirtelen leírt egy verset, megnézte.
Hiba nélkül.
Összegyűrte, mert nem tetszett neki, és kidobta a papírkosárba, és még exaltáltabban távozott, és hát persze rögtön odarohantak, kisimogattak, és egy hiba nélküli csodás adivers, és hát elkönyvelték egy óriás,
egy
még
zseni.
Nagyobb zseninek, hogy még részegen is, még átmulatva is ezt
és írta, el is dobja.
És még el is dobja, csak aztán valaki fölment a szállására, és megtalálta ennek a versnek a fogalmazványait, vázlatait, tehát ő ezt ugyanúgy kiszenvedte magából, otthon a nyugalomban megtanulta, és előadta, mert ő a színház részéhez is értett a dolognak.
Hát kedves hallgatók, az az igazság, hogy ez nem volt egy szép húzás tőlünk, hogy az igazán legérdekesebb részébe most csaptunk bele így az utolsó 10 percben, de ezeket a szösszeneteket és ezeket a sztorikat megtalálhatjátok Nyeri Krisztián könyveibe, illetve az előadásai nyomán, vagy előadásai alatt ezeket lehet majd hallani, úgyhogy biztatlak benneteket, hogy menjetek, hallgassátok, illetve olvassátok őt. És nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm, hogy jöttem.
Hogy a péntek délután azt velünk töltötted, és nektek is köszönjük, kedves hallgatók, és ne felejtsétek el, hogy ezt a műsort, ezt az adást vasárnap délután ugyanebben az időben meghallgathatjátok újra. Sziasztok!
Sziasztok!